Krisznya.hu-n vendégem van, Csillik Dilara, aki a Magyar Ázsiai Társaság elnöke. És abból az alkalomból jött, hogy elmondja, és beszélgessünk egy picit arról a közleményről, amelyet a Magyar Ázsiai Társaság adott ki, a magát iszlám államnak nevező terrorszervezet etnikai tisztogatása kapcsán, hiszen, mint tudjuk, ez a terrorszervezet etnikai tisztogatást folytat az általa meghódított észak-iraki területeken, és Dilara nem is olyan régen itt ezeken a területeken járt. Na, először beszéljünk magáról a közleményről. Szervusz, Dilara!
Szervusz!
Beszéljünk magáról a közleményről. Miért éreztétek fontosnak, hogy ezt kiadjátok, és tulajdonképpen mi az átfogó tartalma néhány mondatban ennek a közleménynek?
Hát a közlemény az, hogy a Magyar Ázsiai Társaság szükségesnek érezte, hogy a vallási kisebbségeket, ahol írtják Irakban, ők jazidik, szobákok, kakai, keresztények, síitek, és akkor menekülnek most, és pillanatnyilag 1,5 millióan menekült van Kurdisztánban. És úgy éreztünk, hogy nekünk muszáj ott lenni és segíteni valamilyen módon.
Kiknek tudtok segíteni? Azoknak, akik üldöznek. Tulajdonképpen nem a legjobb létbe, de saját otthonékat ott hagyva és a saját jólétüket felszámolva voltak kénytelenek távozni és valahova menekülni. Hova menekülnek? Hát táborokba?
Igen, és például a keresztények menekültek egy Szulejmániába, egy templomba, és akkor ott meg is látogattuk őket. Nagyon nehéz erről beszélni, mert ott gyerekek, akiknek nincs cipőjük, nagyon nehéz körülmények között vannak, és akkor a felnőtteknek is ezek ilyen szomorú szemek, és mesélnek, ők nem akarnak máshol maradni, ők arra várnak, mikor tudnak minél előbb hazamenni.
Én már többször feltettem ezt a kérdést beszélgető partnereimnek, hogy tulajdonképpen mit is akar a magát iszlám államnak nevező terrorszervezet? Szóval mit szeretnének elérni? Szóval mi ellen harcolnak? Mi az, ami számukra fontos, amit ez az iszonyat, amit végre visznek, amilyen az egész világ már felháborodott, és ugye itt van a legfrissebb, az amerikai légierő először mért csapást az iszlám állam nevű terrorszervezet egyik kiképző táborára. Ezt a tegnapi napon közölte a közel-keleti és közép-ázsiai térségben végrehajtott katonai hadműveletekért felelős amerikai középső parancsnokság. Szóval a világ felháborodott, amerikák felháborodtak, szóval mit szeretnének ezek az emberek? Egyáltalán embereknek lehet nevezni őket.
Hát a nagy iszlám államot szeretnének, de ez nagyon furcsa, ugyanis közöttük nagyon sok zsoldos van, akik Európából is vannak. Úgyhogy
azt hallottam, hogy Európában, sőt Magyarországról is vannak zsoldosok, ez igaz? Ez a hír, vagy csak ez egy kacsa, mint annyi minden?
Hát erről nem tudok nyilatkozni. Viszont a kurd regionális kormány is nagyon nagy harcokat folytat velük szemben, és pont meglátogattuk a Peshmerga. Peshmerga az a kurd nyelven azt jelenti, hogy a halállal szembeszállnak, ellenséggel szembeszállnak, és vezérkar főnökével is beszéltünk, akik több mint 1000 kilométeres határvonalon folytatják a harcokat pont ezekkel az iszlám erőkkel. Ők úgy nevezik őket, hogy Dás, ez gondolom arabból van, és sikeresen is folytatják. Viszont kérték, hogy több segítségre lenne szükségük, és nagyon örültek annak, hogy az amerikai támogatják légicsapásokkal.
Igen, itt páncélozott jármű és 2 épület volt, ami megsemmisült ebben a bizonyos légicsapásban. Mi itt Magyarországról és magyarok, ja, egy mondat még, az egy nagyon furcsa dolog, hogy fizetett zsoldosok, azt se tudják, hogy hol, azt se tudják, hogy miért, de hát pénzért lőnek, és mindenféle meggyőződés nélkül ez, vagy hogy illik be ebbe a vallásos képbe, hogy felveszek embereket a világ különböző részeiről, és akkor azok lövöldöznek valakire, nem tudják, hogy hol, nem tudják, hogy miért, csak azt, hogy aki mozog, azt le kell lőni.
Amennyire én olvastam, a vezetőjük a korábbi Saddam Hussein közeli társak, úgyhogy jól képzettek, és sok haderővel is rendelkeznek.
Honnan van ez az utánpótlása a haderőnek, ezt tudja valaki? Honnan termelődik? Mert hát nyilván van, hogyha van hadierőm, az valahonnan van. Honnan van a hadierő vajon?
Hát amikor...
Mit mondanak ott kint, amikor kint voltál? Nem tetted fel ezt a kérdést?
Hát nem, mert mi próbáltunk úgy beszélgetni velük, hogy nem kérdeztük, hogy milyen, hogy mit szeretnének csinálni, hogy, mert több kérdésre azt mondtak, hogy ez hadititok. Uh-huh. Viszont amik ők mondtak, az az, hogy a kevés segítség jön a világ minden tájáról, ugyanis ez mindenkinek az érdeke, hogy ez az iszlám szélsőségesek ne terjeszkedjenek.
Uh-huh. Igen, tesz a világ, ez felismert ennek a veszélyét, és hát meg is teszi a maga lépését mindenki maga módján. Mi magyarok és ti, mint a Magyar-Ázsiai Társaság, mit tudtok tenni ennek érdekében?
Hát adományokat tudunk vinni, és akkor pénzsegítséget is, mert ugyanis pont azok legrosszabb helyzetben vannak, akik abszolút nem tehetnek a háborúról, a nők és a gyerekek. Uh-huh. És akkor ott vannak a gyerekek, akiknek nem járnak iskolába, nincs mit enniük, nincs ruhájuk, és nincs cipőjük. Úgyhogy ezt saját szemükkel láttunk, és ez nagyon-nagyon lehangoló. Ez nem is olyan jó szó erre, mert ameddig a mi gyerekeink az iskolában nézik, hogy milyen márka jó a pólója, vagy kinek van az utolsó iPhone-ja, ott a gyerekek iskolába sem járnak. És valahogy kellene ezt áthidalást is csinálni, hogy a mi gyerekeink is lássak, hogy a világ az közel van, és mindenki egybe van, egy térbe van, és valahogy tudjunk segíteni egymásnak.
Igen, ez rettetesen fontos lenne, és hát a világ összefog, Magyarország is ugye a társaság pénzzel és különböző tárgyakkal próbál segíteni. Mivel próbál segíteni a világ többi országa, többi állama? Tudjuk, hogy amerikai katonai a legvégső eset a katonai beavatkozás. Amit én hallottam, hogy a tervezett légicsapásokat ugyan a Pentagon vezetője jóvá hagyta, az amerikai elnök azonban még nem, de hát nagy a valószínűsége, hogy ezt a légicsapást az elnök és az amerikai elnök is nem ellenezni fogja, hanem támogatni fogja.
Természetesen, ugyanis Kurdisztánban nagyon sok olaj van. Sőt, az iráki összes olaj mezőknek negyede. És úgy becsülik, hogy egy pillanat, itt volt nekem felírva valahol, hogy az anyagi problémáinak leküzdésére a kurdok olajtartaléka a becslések szerint 45 milliárd hordó, a teljes iráki olajvagyon negyede. Uh-huh. És
ez egy hihetetlen nagy szám, és akkor most felmerül bennem a kérdés, ez nem az olaj megszerzése, megtartásával folytatott harc és küzdelem, tehát itt vannak iszlám szélsőségesek, vannak ilyenek, olyan meg amolyan vallásúak, de hát a fő téma az olaj. Mert az olaj, amire a világnak momentán szüksége van, szóval nem az olajért harcol a világ jelen pillanatban ott ezen a helyen?
Szerintem mindig erről van szó.
Tehát olajról és pénzről van szó gyakorlatilag, és minden egyéb adott esetben egy ilyen...
És a Kurdisztán
a gyerek
részről,
fedőneve, hogy mondani szokta.
A szabadságról, vagyis a saját szüverén államról van szó. Ugyanis kurdok 30 millióan vannak a világon, és az első helyen vannak a nagyságból megítélve olyan nép, akinek még nincs saját szüverén államuk. Itt halkan megjegyzem, hogy a második ilyen nép az ujgurok, akik 25 millióan vannak a világon. És végül is az olajtermelés most se állt meg, és ahogy mentünk egyik városból, Erbilből Szulejmániába, folyamatosan zsinórba mentek ilyen olajtankerek, uh-huh. És megkérdeztem, hogy
készítettél
hova.
Készítettél fotókat is róla, láttam igen, őket, igen.
Iránba mennek mindenhova, sőt júniusban a Jehan kikötőből kurdok szállítottak Izraelnek 1 millió tonna olajat, uh-huh. Mert az Izrael a legnagyobb támogatójuk.
Tehát gyakorlatilag a szélsőségesek ellen foglalt állást Izrael is.
Igen, és olyan szempontból, hogy arab környezetben nem arab országról van szó.
Igen, ez rettetesen fontos, és hát gyakorlatilag tehát az ember mindig elgondolkodik, hogy ki van kivel, miért és hogyan, és mi az a fő pont, amiért ez az egész harc folyik, és sok minden csak a fedőneve az akciónak adott esetben, és hát itt ugye megtaláltuk a főpontot, magát, az olajat. A képeket, amiket néztem, sok-sok marcon ember közepette, te vagy az egyetlen egy hölgy. Kik voltak azok a marcon emberek, akikkel fényképeztek téged?
Hát mi találkoztunk nagyon fontos emberekkel, akik Peshmerga vezetőik, például Bakhtiár, Malá Bakhtiár, akit úgy lehet mondani, hogy a vezérkarfőnök. Akkor találkoztunk Szadi Ahmed Pirével, ő is nagyon meghatározó személyiség, és a korábban miniszter volt, és ez mind nem egy miniszterrel találkoztunk, és nagyon érdekes útközben Szulémániából voltunk egy ilyen helyen, ahol az a neve, hogy Anfal Monument, és akkor ott olyan dolgok vannak, amikor, és ez abszolút nem is régen történt meg, 1988-ban, amikor Saddam Hussein kivégzett civil lakosságot, 184 ezer embert egy nap alatt, és akkor felét élve is temették, és ott vannak dokumentumok, ott vannak fényképek, szóval nagyon, nagyon szörnyű dolgokat
igen, látunk. Tudjuk, hogy a Közel-Keleten nincsen igazából lehetőség, legalábbis hosszú távon nincsen lehetőség a békére, és hogyha békéről beszélünk, az teljesen beláthatatlan idővallum, amit ugye el tudunk a dolgokról képzelni, de úgy közelebbről ott voltál, mi lesz ennek a vége, hogyan látod? Szóval ki fog nyerni? Szóval a világ legyőzi, és ezt a terrorszervezetet megszünteti, vagy a terrorszervezet felül tud kerekedni, és a menekültek száma növekedni fog?
Hát én remélem, és azt hiszem, hogy az iszlám, az ISIS vagy Daesh, ahogy nevezik őket, nem fog nyerni, és Kurdisztán szabad lesz, és más országok is jönnek létre, és Törökországba, Szíriába és Irákba békesség lesz.
Igen, az mindenképpen egy érdekes momentum, hogy az arabok olajjal segítik az izraeli országot. Ez elgondolkodható, és felmerül a kérdés, hogy ezt a kvázi békés jelleget ez nem lehetne megőrizni a továbbiakban. Szóval meddig fog a vallás az embereken uralkodni? Mert ez is egy nagyon-nagyon fontos kérdés az olaj és egyéb mellett, mert azt szokták mondani, hogy minden háború valamilyen formában a vallás által indított háború, ami valamiért történik, jelen esetben az olajért. Szóval mikor fog a józanész adott esetben a vallás felett, hát nem mondom, hogy diadalmaskodni, de próbálná valamilyen formában megzabolázni a vallást, és a vallási elképzeléseket, mert innen van mindig a baj, legalábbis úgy érzem, főképpen itt keleten.
Én szerintem a vallást csak használják a cél elérése érdekében. Mert
nem a vallás irányítja ezt az egészet?
Nem, én nem hiszem, mert minden vallás, a muszlim, zsidó, keresztény vallás a szeretetről szól, hogy szeretni kell egymást. És
igen,
ez abszolút másról szó. És nagyon érdekes élménybe volt részem, pont amikor ott ültünk és vártunk, hogy mikor találkozunk vezérkarfőnökkel, a Malá Bakhtiára, akkor megérkezett a vallási vezetőkből álló delegáció. 8 vagy 9 voltak. És akkor pont mi voltunk a tanúk, hogy mert ez egy nagy helységben volt a találkozó, hogy ők mondták, hogy minden vallás az békességről szól, és nekik az a dolguk, hogy ne legyenek ilyen kivégzések, és hogy segítsenek abba, hogy a világ is az lássa, hogy a muszlim vallás ez nem, az nem rossz vallás. A másik dolog az, hogy még a menekült táborokban is külön van menekült tábor keresztényeknek, külön van a jezidiknek, külön menekült tábor van szír muszlimoknak. És én szerintem ez nem annyira jó, mert amikor kapnak...
Hát egyáltalán nem jó, hogyha minden a békéről szól, meg a szeretetről, akkor még kell külön rakni.
Így van, és ez látszik ellátásban is, mert a keresztény menekült tábor sokkal több pénzt és támogatást kap, mint például szír muszlim menekültek. És én szerintem így nem lehet őket szétválogatni, és így segíteni. Én szerintem itt azt kell nézni, hogy ember az ember, gyerekek és nőkről van szó, és a férfiakról.
Igen, hát azt szokták mondani, hogy a békért meg kell harcolni. Na most ez hihetetlen ellentmondás, hogyha béke van, akkor miért kell harcolni, és mi az a béke, amiért én harcolok, és itt nem a békeharcban már egy, lehet, hogy éppen egy kifordított vallás játssza a főszerepet, mert én így értelmezem, ő úgy értelmezi, én így gondolom, ő úgy gondolja, és akkor harcolok tulajdonképpen a saját békémért, és ez a másiknak a békéje az nem egyezik meg az én békémmel. Tehát ettől én békétlenek, nem?
Hát igen, minden harc ez háború, és ahogy tudjuk, háború az tervezett gyilkosság.
Hát hogyne?
Úgyhogy ez szomorú, hogy most ez van, de ők úgy érzik, hogy most ezt kell csinálni, és valóban meg kell állítani.
Igen, a világ is ezt érzi, és hát én nagyon-nagyon remélem, hogy meg is állítja a magát iszlám államnak nevező terrorista szervezetet. Ez
ha a világ összefogna, ma rég megállította volna, és van egy jó ismerősöm, Abdullah Mohamed, aki Budapesten él, és ő azt mondja, ha minden szír legalább $1 adna be, akkor meg lenne oldva az összes probléma, uh-huh. és nem lenne probléma.
$1 pedig nem sok.
Hát így van. És akkor amik utazásunkat köszönhetünk, a dr. Hussein Sorsnak, aki itt él Magyarországon, aki személyesen ismeri ezeket a vezetőket, mert másképp mi úgymond az utcáról nagyon nehéz valamit is csinálni.
És akkor valami vidám a végére hoztál egy CD-t. Ez a CD, el sem tudom olvasni tulajdonképpen, illetve azt el tudom olvasni Kurdisztán. És Nezi, ez Izi, jól mondom a nevét?
Igen, ez híres kurd énekesnő.
És egy lemez, és ami tulajdonképpen egész más, mint az európai zenem, a hangzásában, hangnemében és mindenben. Ez egy vidám zene egyébként?
Hát a kurd zenében kevés vidám zene van, mert nagyon sokat szenvedett ez a nép, de vannak vidám zenék is ezen a CD-n. Azért választottam.
Én mindig optimistán mondom, hogy remélem előbb vagy utóbb megoldódnak a problémák a világban, és természetesen itt Kurdisztánban is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én köszönöm.